Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! A háborúról beszélünk, de másként egy kicsit, mint eddig megszoktuk, nem diplomáciai, nem a terepen tapasztalható fejlemények tükrében, hanem egy elmélet függvényében a Novorosszia terv és hát elképzelés tükrében tekintjük át ezt a konfliktust Gecse Gézával, aki ezzel a címmel is közölt egy cikket, illetve egy tanulmány első részét, az orosz-ukrán háború a Novorosszia terv tükrében. Köszönöm, Géza, hogy itt vagy, és hát az első kérdésem az, hogy mi volt a reakció, mert ennek volt ugye egy publikus lanszálása, tematizálása. Milyen kérdések merültek fel ott, amikor lényegében szerzőként, hát egyrészt a szakmával, másrészt az érdeklődőkkel találkoztál?
Érdekesség az, hogy egyébként a Novorosszia fogalmat, amikor ugye a Magyar Szemlében a Facebookon ezt a kollégák posztolták, akkor blokkolták, mert annyira irritálja az ukránokat ez a fogalom, illetve a mi számunkra is meglepetés volt, hogy ezt egyfajta ilyen fenyegetésként fogják fel, hiszen ugye a helyzet a következő, hogy Ukrajnának az oroszok által használt neve a 19. század végéig, sőt az első világháborúig, ugye az a kis Oroszország volt, az a Malorosszia. A Novorosszia ennek a területnek, amely ugye megszűnt egyébként a 19. század elején, tehát amikor ugye elfoglalták az oroszok a krimi tatárkánságtól ezeket a déli területeket, akkor ugye ezeket Novorosszia kormányzóságként a mai Donbásztól elegészen a Dnyeszter-menti köztársaságig, és a Krimfélszigetig először Tauriai kormányzóságként, majd Novorosszia kormányzóságként szervezték meg, és a Novorossziát, mint közigazgatási kategóriát a 19. század első évtizedében megszüntették, és utána ez nem létezett. Viszont ugye a mai Oroszországban, Putyin Oroszországában folyamatosan a 2000-es évek végétől kezdve felújították ezt a fogalmat, és a 2014-től kezdődően pedig ugye a különböző úgynevezett egykori Novorossziához tartozó területeken, tehát még Odesszában, meg Nikolajevben, meg Herszonban, meg a két Donbászi köztársaságban ki is kiáltották 2014 áprilisában a területnek a kvázi hát függetlenségét, illetve küldteket küldtek oda be. Tehát, hogyha a Novorosszia fogalmat érzékelni lehet a nemzetközi politikában, akkor azt 2014 áprilisától, májusától kezdve lehetséges. Azóta alakították ki ennek a fogalomnak a, mondjuk így, hogy fogadókészséget az orosz médiában, meg másutt is, és azóta reklámozzák nagy erővel. Ezenek a legpregnánsabb képviselője a két Donbászi köztársaság, tehát ott nem volt igazán kérdés az, hogy mondjuk ez a fogalom létezik-e, mert ennre a fogalomra támaszkodva fokozták úgymond az aktivitásukat kezdetben, és ennek a fogalomnak a hátterében, vagy ezt a fogalmat felhasználva a háttérben zajlottak a minszki tárgyalások. Na most ugye, amikor a speciális katonai, a különleges katonai művelet megindult 2022-ben, akkor azt lehet érzékelni, hogy teljes frontális támadást indítottak, nem csak ezen a területen, hiszen ugye észak felől Belorusszián keresztül megindították a támadásokat, az orosz csapatok megindították a Donbász térségében, és megindították délről Odessa felé is a támadást. Ezek közül az akciók közül a Donbászon keresztül folyó támadás volt az, ami állandó tudott maradni. Az összes többi területről, Ukrajna északi részéről, amely Kijev irányába indult meg, illetve a déli területekről is, ugye az orosz egységeket, azokat kivonták. És megmaradt a Donbász, illetve Herszon és Zaporozsia környéke, amelynek a jelentős részét az orosz csapatoknak sikerült elfoglalni. Most még ott is folynak a harcok, de ott ugye beállt a frontvonal nagyjából is, amire igazán fontos hangsúlyt fektetnek, az ugye a Donbász maradék részének, a két Donbászi köztársaságnak a maradék részének a megszerzés. Az azért érdekes, mert ugye ez az a kettő tartomány, ahol a konfliktus kirobbant viszonylag nagy élességgel már 2014-ben.
Ők már magukat úgy tételezték, ugye együtt léptek fel egy adott pillanatban, és van egy dokumentum erről, tehát az ő szövetségük, a két oblasztnak vagy köztársaságnak a szövetsége jelenik meg Novorossziaként. Ők saját magukat így identifikálták egy adott pillanatban.
Így van, de mi szóba került, akkor erre a két köztársaságra gondoltak, akik ugye ki is hirdették egyébként a saját függetlenségüket, illetve meghirdették azt, hogy amikor ugye már egész Ukrajnában elnökválasztások voltak, hogy őket ez nem érdekli, mert nincsen közük hozzá. És ugye a dolog az oda-vissza vált igazán érdekessé, mert hiszen ugye a kijevi központi hatalom az elzárta őket a pénzügyi rendszertől, nem folyosítottak nekik nyugdíjat, meg más szociális ellátásokat is, és ugye a helyi lakosság az ennek következtében
radikalizálódott?
Így van. Tehát az az érdekes, hogy a moszkvai vezetés ugye kezdetben végeztek közvéleménykutatásokat, ezt ugye én a könyvemben meg is írtam ezeknek az eredményet, ugye ezt talán erről beszéltünk is, hogy egyharmadrész aktív Oroszország párti, egyharmadrész aktív kijevi központ párti, és az egyharmadrész ez meg nem tudta még 2014-ben. Most a 2014 óta zajló cselekményeknek a következtében az a maradék egyharmadrész, amelyik nem tudta, az folyamatosan eltolódott orosz barát irányba, és az oroszok a konfliktus, pontatlan, hogy fogalmazok, a moszkvai központi kormányzat a konfliktus elmocsarasításának a politikája helyett, amit kezdetben alkalmazott, ugye itt a Szurkov az, aki a miniszterelnök helyettes is volt, meg ugye az úgynevezett szuverén demokráciának a kitalálója a 2000-es évek közepén, ugye ami arról szólt, hogy minden országban más a demokrácia, egyébként állítólag Che Guevarára hivatkozva, és ennek megfelelően Oroszországnak is más a demokrácia fogalma, az Egyesült Államoknak, meg ugye Nyugat-Európának is más, és az orosz demokrácia felfogás az ilyen szempontból demokrácia, ugye, de egy kicsit másfajta demokrácia, mint az összes többi. Nagyon érdekes egyébként a Szurkovnak a klasszikus elképzelése, hiszen ő óvott attól, hogy mind az orosz birodalmi múltra, mind a szovjet birodalmi múltra hivatkozzon az új orosz kormány, nevezetesen Vladimir Putyin, illetve majd Dmitri Medvegyev. Ehhez képest ugye a tárgyalásokat a két szakadár köztársasággal, az amerikai hírszerzés, meg az ukrán hírszerzés is ezt leleplezte, ez Szurkov és a helyiek között folyt, és ugye nyilvánvaló, hogy az orosz központ az nyújtott támogatást mind hát szakemberben, hogy gondoljunk a Strelkov Girkinre, aki ugye a boszniai háborúban is önkéntesként részt vett, még a 1990-es éveknek az elején, és hát ugye az FSB-nek, a KGB utódszervezetének az egyik jelentős tisztségviselője volt, a titoktartási kötelezettség az vonatkozott rá is, de a legutóbbi időben ugye a titoktartási kötelezettségnek az elmúlása után
Hát vokálissá vált, maradjunk ennyiben.
Indított egy olyan csatornát, ami hát arról szólt, hogy hogyan kritizálta az orosz katonai vezetést, meg azt, amit Oroszország csinál, és ugye ő volt az, aki azt mondta, hogy ezt 2014-ben minden további nélkül meg lehetett volna csinálni, de teljesen értelmetlen 2022-ben az úgynevezett különleges katonai művelet, és kritizálta a prigozsinékat is, az ő tevékenységüket, úgy gondolta, hogy az, amit a prigozsinék a Donbász területén, mint katonai akciót kiviteleznek, a helyi lakossággal kapcsolatosan is kimeríti a háborús bűnnek a kategóriát. Na most ez azért érdekes, mert annak idején tévedésből valószínűleg egyébként, de hát ő volt az, aki lelövette a malájgépet Ukrajna fölött, és azóta Hágában életfogytig tartó büntetésre ítélték, és ehhez képest ugye volt egy ilyen nagyon érdekes vitája a Prigozsinnal, amikor ugye a prigozsinék még aktívak voltak, amely tulajdonképpen, ha szabad így fogalmaznom, akkor a Putyinnak a malmára hajtotta, ez valószínű, hogy ezért nem hallgattattak el. Na most ez azóta már bekövetkezett természetesen, mert ő ugye felbukkant a harcoknak a színhelyén is, de eljárást indítottak ellene a moszkvai hatóságok, de körülbelül két évig majdnem, vagy másfél évig minden további nélkül szólt az irgalmatlanul éles kritika, és ami a mi számunkra meglepő volt, az ugye, hogy újságírókat, ellenzéki fórumokat az orosz köztársaságnak, az oroszországi föderációnak, pontosabban ők így szeretnek fogalmazni, azokat gond nélkül tiltották be, illetve tiltották ki gyakorlatilag az országból, hiszen ezeknek a jelentős része azóta különböző európai országokban bukkant föl, és onnan folyik a propaganda vagy a fellazító munka a putyini rendszer ellen, otthon nem tudott megmaradni senki, viszont a Girkin az ugye Moszkvában minden további nélkül kritizálta az orosz katonai vezetésnek a lépéseit, és amikor a tárgyalása volt, akkor az orosz nemzeti vagy nacionalista jobboldal az azt mondta, hogy az igazi hazafiakat támadja a putyini rendszer, és hát erről beszámolók születtek, ezeket meg lehet nézni egyébként az interneten. Tehát ugye, amit én próbáltam bemutatni, az arról szólt, hogy tulajdonképpen az úgynevezett közösségi médián keresztül mik azok az információk, amik egyébként így hivatalosan nem biztos, hogy eljutnak Európában. Részben azért is, mert blokkolják a központi orosz elektronikus orgánumokat itt a rádióadásokra, meg főként a televíziókra, a Russia Today-re gondolok, ezeket az Európai Unió országaiban nem lehet fogni, nem szabad. Viszont ugye a különböző közösségi médiákon keresztül, és itt ebben nem csak az emigráns orosz ellenzéki orgánumok vannak benne, hanem benne vannak az ukrajnai orgánumok, benne vannak az ukrajnai kereskedelmi televíziók, benne vannak azok az ukrajnai kereskedelmi televíziók is, amelyek kétharmadrészt oroszul sugároznak, egyharmadrészt meg ukránul, és meg tudnak élni, ugyanis azt a mi számunkra, magyarok számára nagyon nehéz feldolgozni, hogy ugye attól, hogy valaki oroszul beszél, az nem jelenti azt automatikusan, hogy orosz lenne, hiszen Ukrajnának a keleti részén az orosz nyelviség az, ami inkább dominál, és a helyzet az, hogy még az idősebb korosztály, akik odahaza ukránul beszéltek, a hétköznapi életben az oroszt használták, gondoljunk itt a óvodákra, gondoljunk itt az iskolákra, gondoljunk a hadseregre,
gondoljunk
a felsőoktatási intézményekre. Tehát ezt bloggerek elmondják egyébként a közösségi médiában, hogy lehet, hogy én ukrán vagyok, meg ukránul beszéltünk, meg beszélek most is a családba, de jobban beszélek oroszul annak következtében, hogy az oroszt a hétköznapi életben pont a körülmények miatt többet használtam. Hát a nyugat-ukrán területeket leszámítva, az orosz nyelviség az egészen egy olyan 15 évvel ezelőttig inkább jellemző volt az országnak az egész területére, mint az ukrán nyelviség. Az ukrán nyelviséget egy olyan 15 évvel ezelőtt kezdték el erőltetni. Ugye nem egy olyan nehéz dolog az egyik szláv nyelvből a másikat megtanulni. Hát most gondoljunk a Niederhauser Emil professzornak a példájára, aki ugye Pozsonyban nőtt fel, aztán megtanult oroszul, megtanult lengyelül, megtanult bolgárul, megtanult úgymond szerb-horvátul, és megtanult ukránul is, és ez viszonylag könnyen ment neki.
Na most a nyelvet említed, illetve azt, hogy területileg, ugye ez az új Oroszország koncepció, illetve hát tulajdonképpen teória, ez hogyan viszonyul az orosz világ és az új Oroszország egymásra csúsztatásával, próbáljuk ezt a hallgatók számára konkretizálni. Tehát lényegében arról szól az új Oroszország terv is, hogy akik oroszul éreznek, orosz kultúrában nőttek fel, ergo oroszul is beszélnek, azok kvázi szervesen hozzátartoznak, és nyilván aztán majd betagozodnak így vagy úgy, abba a világba, ahol Moszkvában mondják meg a pontos időt. Ez a nagyon lecsupaszított elmélet. És nyilván ilyenkor fölmerül az, hogy ezek az identitások hogyan alakulnak, ferdülnek, változnak. Van egy ilyen megjegyzésed, és itt a dolgozatod végére szaladok, de aztán majd visszatérünk. Megoldásként azt javasolod, vagy fölveted, hogy ha majd olyanok lesznek a körülmények, ergo lehet szavazást szervezni, akkor lehet, hogy egy referendum a most vitatott és harctérként működő területeken az tisztázná, vagy valamilyen módon a konfliktusból kivezető utat megmutatná. De nincs ezzel gond, Géza, hogy közben ott az etnikai, demográfiai mutatók és állapotok gyökeresen megváltoztak? Tehát nagyon sokan elmenekültek, nagyon sokan nem merik bevallani, vagy tegyük fel, hogy ideális, és ott van egy nagy ENSZ ernyő, és az biztosítja a szabad voksolást, akkor is már nem az a lakosság lakja azt a területet, aminek a hovatartozásra kéne dönteniük.
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye most én a közösségi médiából átszűrődő számokat mondom, nem a hivatalosokat. A hivatalosokat is közlöm egyébként a tanulmányban. Tehát az van hivatalos felmérés arról, hogy Ukrajna területéről mennyien vándoroltak ki Európa különböző területeire, mennyien vándoroltak ki Oroszországba. Nem hivatalos, főként a Donbászra korlátozódó, tehát a konfliktus zónára korlátozódó közösségi média az arról számol be, hogy 1 millió ember menekült el, ugyan 6 milliós terület a kettő együtt. 1 millió ember menekült el Oroszországba. Ezek nyilván azok az oroszok, akik nem is akarnak megtanulni, tehát akik mereven abba a 2014-es felmérésben szereplő egyharmadba tartoznak, akiknek eszük ágában nincs az ukrán központnak bármiféle kezdeményezését elfogadni.
Visszatérnének? Tehát most...
Hadd fejezzem be. Ja. 1,5 millió menekült el a Donbass térségéből, tehát a konfliktus zónából nyugatra. Ez Ukrajnának az összes többi területe, illetve Európa, illetve az Amerikai Egyesült Államok és Kanada. Hozzáteszem, hogy ennek következtében Lemberg, vagyis Lvov vagy Lviv környékén az ingatlan árak oly mértékben drágultak meg, hogy versenyeznek a budapestiekkel. Ebbe a konfliktus zónába hozzáteszem, az utóbbi, mondjuk így, hogy fél évben az egykor elvándorolt lakosságnak a 30%-a visszatért. Ez érdekes, mert ugye az oroszok által, ráadásul ugye ez az oroszok által megszállt terület, tehát az oroszok által elfoglalt terület, de ennek számos oka van, az egyik például az, hogy a Krím-félszigete az adók, azok az ukrajnainak a 30%-a. Tehát kedvezőbbek az oroszországi viszonyok között az adózási szabályok. Most csak a Krím-félszigetről beszélek, mert viszonylag konszolidáltak az állapotok, de nem hiszem, hogy ez másként lenne a többi oroszok által megszállt területen sem. Tehát ugye összetett a dolog, hiszen ugye az orosz adminisztráció az gazdasági szempontból kínál bizonyos kedvezményeket a rendszer sajátosságaiból következően azoknak, akik a területen laknak. Ugye nagyon nehéz eldönteni azt, hogy a helyben lakók, vagy akik visszatértek, vagy akik most éppen ott vannak, vagy esetleg akik vissza fognak térni, azok tényezők hatására vajon milyen akaratot fognak nyilvánítani. Ugye, és ilyen szempontból én azt mondom, hogy érdekes az 1940-es, illetve az 1938-as első és második bécsi döntésnek a gyakorlata, amikor ugye az európai hatalmak Németországra és Olaszországra bízták a szlovák-magyar határnak a kialakítását, illetve az észak-erdélyi határnak a kialakítását. A magyar elit számára is meglepő volt, hogy ugye a Székelyföld is vissza tudott térni Magyarországhoz, hiszen a magyar elit abból indult ki, hogy az úgynevezett Maros vonalig fogják majd visszaadni a magyaroknak a területet, hiszen földrajzi szempontból sokkal megfelelőbb lett volna, de mégis ugye az etnikai határt követték, és hogyha mondjuk egy népszavazásra került volna sor, mint hogy nem került sor, tehát erre ez tulajdonképpen egy ugyanolyan diktátum volt, ha úgy tetszik, mint a trianoni, a második bécsi döntésre gondolok, de hogyha népszavazás lett volna, azt látjuk egyébként a híradókból, hogy hát Kolozsváron meg mindenütt másutt is úgymond könnyes lelkesedéssel vár, akkor még magyar többségűek voltak ezek a városok, könnyes lelkesedéssel várták a bevonuló honvéd csapatokat. Tehát nagyon kicsi volt és diktátum volt, tehát annak ellenére az látszik, hogy mondjuk ennek volt egy bizonyos tömegtámogatottsága. Na most, hogyha erre a területre gondolok, ahol az oroszok bevonultak, és ugye amit a propagandistáktól a közösségi médiában is hallgatunk, ugye ők felvetik a legvadabb, legvéres szájú propagandistáik, a ukránokat leginkább gyalázó propagandistáik, hogy hát miért lehetne pótnépszavazás, hiszen már egy népszavazás volt, hiszen azt ugye a hivatalos hatóságok megtartották, de hát tudjuk, hogy mondjuk a hivatalos orosz hatóságok azok hogyan szoktak népszavazást tartani, akár a Krím-félszigeten is egyébként, ahol minden további nélkül.
Hát elsőprő többséget hoztak, ugye?
Nagyobb többséget hoztak, mint ami igazán valószínű volt, és ez általában ilyenkor gyanús szokott lenni. Na most, hogyha a propagandisták felvetik azt, hogy hát miért lehetne akár pótnépszavazás is, ami azt jelenti, hogyha a viszonyok olyanok, amit nem tudunk, tehát nincsen pontos információnkról, nem nagyon lehet, hiszen az oroszok is egy ilyen kvázi diktatúrikus rendszert üzemeltetnek, hiszen háború van, és ne felejtsük el az ukránok is. Tehát ott, hogyha valaki valamit mer mondani a háború ellen Ukrajnában, akkor ott pillanatokon belül nagyon rosszul fogja magát érezni. Tehát én most néztem, hogy visszatérnek szépen lassan azok az orosz politikusok, akik egyébként az Orosz Föderáció által is szankciós listára lettek téve, de a helyi orosz közösségnek Harkov környékén például az aktív képviselői, és ugye van, amelyik közülük ugye Bécsben találta hirtelen magát, de most éppen Kínában van. Mert odahaza bíróság ítélte el az illetőt. Ugye ezek az úgynevezett érdekesebb esetek, de ott van például a Dmitri Rogozinnak az esete, aki a Roszkoszmosznak volt a vezető, és most szenátor a herszoni területen, hogyha jól emlékszem, akit a 60. születésnapján rakétatámadásért a területen, és utána Moszkvában műtötték meg, és hozták helyre. Tehát, és őnek egy nagyon hosszú története van, hiszen ő a Krovban, az orosz nemzeti közösségek kongresszusában kezdett, azt szervezte meg, még a 90-es évekein a Nyesztermenti köztársaságban tevékenykedett, kiment a helyszínre, utána lett Duma képviselő, utána lett miniszter, lett a NATO-nál az Oroszországnak a NATO melletti képviselője, és utána lett a Roszkoszmosznak a vezető, és utána leváltották be, és most éppen szenátor. Úgyhogy ezek az arcok, ezek a közösségi médián belül visszajönnek, egyrészt ugye a régi szereplésüket használják fel, és azt figyelhetjük meg, hogy megjelennek, és nincsen elzárkózás. Tehát én úgy gondolom, hogyha az orosz központi hatalom Moszkva erősnek érzi magát a térségben, akkor minden további nélkül meg fogja engedni, hogy esetleg pótnépszavazásra kerüljön sor, ha biztos a dolgába, ha nem biztos, akkor nem.
Végül is, hogyha összevetjük azt, hogy jelenleg a terepen mi a helyzet, és a Novorossziának a térképét ráhelyezzük, akkor azt is mondhatjuk, hogy ez egy fél siker, mert ugye még Odessa, meg Nikolajev, meg az a déli rész az ukrán kézen maradt. El tudod-e képzelni azt, hogy végül is ugye állandóan visszatérő motivum, hogy hol áll meg Putyin, mikor mondja azt ki, hogy végül is győztünk, bár ugye ha ezt így összevetjük a térképeket, akkor még, és a győzelmet úgy tételezzük, mint a Novorossziának a létrehozása, akkor még nagyon távol van a végső diadal.
Hát a fél Novorosszia,
így van. Akkor látod ezt, vagy hallod ezeket a hangokat így a különböző felületeken meg jelenni, hogy marad a teória, arról nem mondunk le, csak pillanatnyilag beérjük azzal, hogy ez a négy oblaszt, ez teljes mértékben a miénk lesz, és akkor itt hát leállunk, nem mondják, hogy pillanatnyilag, de hogy akkor most a különleges hadművelet elérte a célját.
Hát a 2022-es isztambuli tárgyalások, amelyeket a Zelenszkijnek a politikai ellenfeje nem győznek az óra alá dörgölni, azok arról szóltak, hogy a két dombászi köztársasággal is ugye beérték volna úgymond az oroszok, és nem kellett volna, hogy Oroszországhoz csatolják őket közvetlenül, hanem ugye egy ilyen kievi központtól, ha szabad úgy fogalmaznom, jelentős önkormányzati jogokkal megáldott terület maradt volna, és ugye a jövőbeli sorsát azt ezeknek a területeknek attól tették volna függővé, 20-30 vagy talán még akár 40 év múlva is, hogy akkor majd mi lesz. Tehát tulajdonképpen a konfliktus elmocsarosításának volt egyfajta ilyen, és a Krímfélszigetről, és a Krímfélszigetnél
tehát
is.
Tehát ott a Krímben is egy külön státus lett volna eredetileg.
Ott lehet, hogy megmaradt volna az orosz ellenőrzés, de kitolták közjogi szempontból lebegni hagyták a Krím státuszát a jövőbe, ami hát, ha most itt egymás között beszélünk, akkor ott olyan túl sok esély nincs rá, hogy az megmaradt volna lebegni, hiszen akárhogy is vizsgáljuk, ugye az oroszoknak ott a számaránya ugyan az utolsó 20-30 évben egy olyan 62%-ról 59%-ra módosult, de ott túlnyomó orosz többség van. Van 20% ukrán, és a maradék az meg a tatár. És ugye itt egyébként a vicc az, hogy ugye a tatárok azok szaporodnak, az ukránok meg az oroszok azok számarányukat tekintve csökkennek, tehát a születési statisztikáik azok hasonlítanak arra, amire az ukrán központi területeken, meg az orosz központi területeken is példa van, míg a muszlim lakosság, vagy a muzulmán lakosság ugye az Orosz Föderáció területén, meg Ukrajnában is, meg bárhol máshogy is a világon, az szaporodik. Tehát ugye, hogyha most megnézzük azt, hogy Oroszországban melyik a legnépszerűbb keresztnév, akkor mindenki csodálkozni fog, hogy ez nem a Iván, vagy nem a Szása, hanem muszlim nevek lesznek azok, amelyeket a leginkább az újszülöttek megkapják. Tehát a helyzet az, hogy távlatilag minden további nélkül elképzelhető az, hogy itt a területen egyfajta ilyen nyugalom alakul ki, de nem tudjuk azt pontosan, hogy itt a helyzet az a valóságban mit jelent. Nincs róla elég információnk, nem is lehet, hiszen olyan körülmények vannak, ezért érdekes a közösségi média, mert ott azért ezek a határok, ezek elmosódnak, és hát ugye az ukrán különleges egységeknek a parancsnokai például elmondják ott az egyik ilyen kis videóban, hogy bárhol Ukrajna területén, akárhol ugye mentek volna, ott nem számíthattak arra, hogy mondjuk támadást intéznek ellenük, de a Donbászban ott nem volt ember, aki hát közülük úgy gondolta volna, hogy ha megállnak valahol, akkor nem dobnak be az autó legalább egy bombát vagy egy pokolgépet. hozzáteszem, ezek 2010-es éveknek a végére kialakult állapotok, tehát itt ugye 2014 és 2022 között lezajlott egy radikalizálódás, a többi területen nem érzékelhető. Hát ott, ahol mondjuk az oroszok, vagy az orosz nyelvűség igen fontos pozíciókkal rendelkezik, ott nem is kell, mert hát ott ők vannak otthon. Tehát egy Odesszában, vagy egy Nikolajevben, ott vannak ugyan ukránok, meg előre törtek az ukrán nyelvűségnek a kívei az utóbbi időben, de nem találkozik a helyi lakosság alapvetően úgymond ukrán radikálisokkal a hétköznapi normális életben.
Géza, lehet, hogy meredek, sőt logikai bukfencnek tűnik. Ha visszalépünk időben, és tételezzük ezt a 2014-es időszakot. Ha abban a periódusban, Kijevben van annyi bölcsesség, hogy azt mondja, hogy oké, látjuk a mindenféle szavazások meg visszajelzések alapján, hogy itt ketté törik az ország, és akkor tényleg mi megadjuk azt a fajta, hogy leülünk tárgyalni egy olyan típusú autonómiáról, vagy különleges státusról, ami a keleti részeknek megfelel. Vajon elejét lehetett volna venni, vagy ki lehetett volna tolni ennek a fegyveres konfliktusnak a veszélyét így a jövőben, az akkortól számított jövőben, vagy ez egy túl teoretikus és túl bonyolult képletnek a nagyon egyszerű variánsa lenne?
Nem lett volna fegyveres konfliktus, hogyha ezt megadják. Tehát egyébként az érdekesség az egész...
De a folyamat folytatódott volna, tehát az, hogy akkor ebből a különös, mert ezek a lebegtetések, meg különös státus, ugye ez mindig elcsúszhat, vagy megmarad úgy, de általában az a jellemző, hogy ezek képlékeny és sérülékeny helyzetek, és akkor inkább az van, hogy átmegy valamelyikbe, ugye? És itt inkább az irány arról szólt volna, hogy fokozatosan azért a függetlenség, vagy a, hogy mondjam, autonómia az arról szólt volna, hogy autonóm, de azért inkább hallgat Moszkvára, mint Kijevre.
Kapnak mindent, akkor nem kellett volna. Tehát most egyébként, hogyha emlékszem rá egyébként, hogy ezen még nevettünk is annak idején, hogy a kijevi központ erőltette az ukránosítást, és akkor ugye a Donbasszi köztársaságban lejelentették, hogy ukránul folyik az oktatás, és közben meg oroszul folyt. Tehát ez nyilván a kijevi központnak a önérzetét sértette, de a valóságban a helyben úgyis az történt, amit ugye a helyiek akartak. Tehát itt egyfajta ilyen iszabbirkózás kezdődött, hogy ki az, aki domináljon a térségben, ki az, aki megmondja és kimondja az A-t meg a B-t, és miután ez nem vezetett eredményre, hát gondoljunk a Minszki tárgyalásokra, azok végig erről szóltak. Tehát egyfolytában, hogy mondjuk úgymond az önkormányzatiságot megerősítik, nem bántják azokat, akik ugye a szakadár mozgalomban, vagy az ukránok által szakadárnak nevezett mozgalomban részt vettek, azoknak megbocsátanak, nem fogják őket bíróság elé állítani. Szóval tettek itt lépéseket annak érdekében az orosz központi hatóságok is, hogy a dolog az lehetőség szerint ne éleződjön ki, hiszen most gondoljuk csak el, hogy a Nyesztermenti köztársaságot, ezt az orosz központ az nem ismerte el, mint a mai napig. Tehát az oszétoknál, vagy Abháziában, ott más a helyzet. Ott nemzetközi jogi szempontból az oroszok megtettek olyan lépéseket rá, és nem is az orosz lakosság érdekében, hiszen az oszétoknak olyan túl sok közük az oroszokhoz nincsen, mondhatni semmi az ég egy adott a világon, és mégis ugye kiálltak mellettük. A Nyesztermenti köztársaságban, ami egyébként érdekes, mert ott az oroszok meg az ukránok egyaránt szemben állnak a románokkal, tehát ugye a román központ a Kisinauval, és van ott is egyébként helyi román népesség, de gyakorlatilag bezárták az iskoláikat, tehát ott az történik, amit az ukránok meg az oroszok helyben megmondanak. Tehát ott egy ilyen fajta érdekes, egyfajta ukrán-orosz együttműködés van a Nyesztermenti köztársaságban. Tehát azért mondom, hogy ezeken a példákon keresztül érzékeltetni lehet, hogy mennyire összetett ennek a térségnek a helyzete, akkor én szerintem ebből nyilvánvalóvá válik. Tehát, hogyha most itt táblatilag nézem azt, hogy mondjuk mit lehet ebből kihozni, akkor ugye a helyzet az, hogy ugye mindig arra vagyunk kíváncsiak, hogy miképpen lehet hosszú távon kialakítani a békét. Miképpen lehet elérni azt, hogy itt a különböző nemzeti közösségek, azok hosszú távon hát jobba legyenek egymásra. Hozzáteszem, nem normális, hogy az ukránok és az oroszok azok ölik egymást. Tehát, hogyha most a 90-es évek elejének a különböző nemzetközi politikai gondolkodóira gondolok, ők abból indultak ki, hogy az ukrán-orosz együttműködés az olyan, mint a kanadai meg az amerikai. Hát most a legutóbbi időben azért
hát
a kanadai...
Igen, talán most éppen nem a legjobb párhuzam, de hogy igen, volt ennek egy tradíciója.
Igen. De igen, tehát erre mondták azt, hogy az Egyesült Államok és a Kanada viszonya az ugye a jó államközi kapcsolatoknak a mintája. És mondták a 90-es években is, hogy az Orosz Föderáció és az ukrán állam közötti kapcsolat az megint olyan, ami ideális. Hát most kiderült, hogy nem annyira ideális, de ennek különleges okai vannak, ami ugye azt is jelenti, hogy türelmetlenséget tapasztalhattunk az ukrán központi hatalom részéről. Az ukrán központi hatalom a harcok következtében radikalizálódott, az ukrán társadalom ennek következtében már átalakult, és most valamiféle megoldást próbál ugyan amerikai, meg talán orosz nyomásra is, az orosz nyomás az eddig is megvolt, kialakítani a világ, ha szabad így fogalmazni, de a kérdés nagyon sok tekintetben az, hogy mondjuk ez mennyire fog sikerülni.
Géza, neked folytatódik ez a tanulmányod, nem árulunk el tulajdonképpen nagy titkot, hiszen a probléma egyrészt komplex, másrészt most menet közben is alakul, változik, akár a mi műsorunk idején is lehet, hogy új elemek gazdagítják ezt a témakört. Mikor a várható a Magyar Szemlében a következő része a tanulmányodnak?
Hát a helyzet az, hogy a Magyar Szemlében én mást fogok írni, mert júniusig tele van a Magyar Szemle, és addig meg nagyon sokat fog változni a világ, tehát most pont azon gondolkodom, hogy mondjuk a folytatást, ami mondjuk a március 31-i állapot, hogyha vagy a 30-i, teljesen mindegy, tehát a mostanáig terjedő időszak, hogy ezt lehet, hogy máshol kéne megjelentetni. Nem tudom még, mert ugye itt azért van egy olyan típusú nyomás is, hogy ugye miután a jövőre vagyunk alapvetően kíváncsiak, és itt ugye a 2024. július 1-e és a december 31-e közötti időszakot azt már megírtam, de ezen azért még jelentősen finomítani kell, de figyeltem a január 1-e és a március 30-a közötti időszakot is, tehát azt meg még rendbe kell tenni, és ezt a kettőt egyesíteni kéne, és miután ugye a jövőre vagyunk kíváncsiak, és ugye ez a szemünk előtt zajlik, ezért én szerintem ezt lehet, hogy hamarabb kellene a publikum számára közreadni, mint a 2025-ös év, hát legjobb esetben augusztusa. De még az sem kizárt, hogyha a konfliktus elhúzódik addig, akkor nyugodtan lehet vele várni még tovább is.
Mindenképpen, ha a szöveg úgymond stabilizálódik, jó szakszóval, akkor élünk a lehetőséggel, és újra rá fogunk kérdezni arra, hogy hogyan látod, hát folyamatában tulajdonképpen ezt a történetet történészként, nyelv ismeret birtokában, és olyan forrásokat előtérbe hozva, amelyek tulajdonképpen a sajtó számunkra hozzáférhető felületein azért nem állnak a rendelkezésünkre. Köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Én is köszönöm a lehetőséget.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal holnap jelentkezünk a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.